Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitekben, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük 165. számú dicséretünk első versszakát. 165. énekünk első versszakát. Hajtsuk meg most fejünket, és bűnvalló imádságban álljunk oda a mi Istenünk színe elé. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk, sokféle helyről, sokféle élethelyzetből érkezünk meg most eléd, egy biztosan közös mindannyiunkban, az, hogy bűnös emberek vagyunk, esendőek, gyengék, oly gyakran tőled elszakadt, a te utaidról letérő, elcsatanguló bárányok vagyunk mindannyian. Atyánk, megvalljuk most előtted, hogy töredékes a mi életünk. Olyan gyakran nem tudjuk elérni, megközelíteni sem azt a szent és tökéletes mércét, amelyet te elénk állítasz. Atyánk, látjuk és tudjuk, és meg is valljuk most előtted, hogy bűnös emberek vagyunk, hogy vétkeztünk ellened, vétkeztünk egymás ellen. Szóban, tettben, mulasztásban, gondolatban, oly sokféle módon és formában. De atyánk, kérünk téged Jézus Krisztus érdeméért, a keresztért, az ő haláláért és feltámadásáért, hogy te adj bűnbocsánatot és kegyelmet nekünk ezen a mai napon. Add, hogy az úrvacsorai közösségben meg tudjuk élni a felszabadító, életeket megújító, bűnt és minden mocskot eltörlő kegyelem csodálatos pillanatát. Így kérünk téged, hallgass meg imádságunkat. És most együtt, közösen mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én vétkeimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, most hirdetem néktek az ő kegyelmét, emlékeztetve titeket arra csodálatos igére, amely a János Evangélium a 3. fejezetében így szól hozzánk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves gyülekezet, foglaljuk el most helyünket, és énekeljük a már megkezdett 165. számú énekünket, második versszakától egészen a 6. versszakig. Kedves testvére, kedves gyülekezet, hallgassuk meg most Isten igéjét, amint szól hozzánk Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott leveléből, annak is a második fejezetéből, a 11-től a 22. versig tartó szakaszból.
Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a lélek által.
A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét. Hajtsuk meg fejünket, és ezért imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, valóban mi mindannyian békesség után áhítozunk, közeliek és távol lévők, boldogok, boldogtalanok, férfiak, nők, gyermekek és felnőttek mindannyian, szomjazzuk azt a békességet, amelyet csak Te adhatsz meg nekünk. Atyán, kérünk Téged arra, hogy ezen a mai Isten tiszteleten jöjj közénk, jelenj meg közöttünk a Te lelked által, add, hogy az a minden értelmet meghaladó békesség, amelyet Te ígérsz a Téged keresőknek, a Téged követőknek, az a mi szívünket is elérje, átformálja, kitisztítsa, és a Tiéddé tegye. Így könyörünk most együtt azért, hogy a Te igéd szavai, amelyek talán elsőre olyan nehezen érthetőknek tűnnek, és emberileg nézve tényleg nem felfoghatóak, azok ma érthetővé, tisztává, világossá, élővé és hatóvá váljanak a számunkra. Ezért kérjük, ezért könyörgünk azért, hogy a Te lelked jöjjön közénk, és tegye valóban ünneppé ezt az Isten tiszteletet. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és szeretném kérni a gyermekeket, hogy jöjjenek ki ide az úrasztalához gyermek tanításra. Gyertek csak bátran, egy egész hadsereg, ahogy elnézem, de ez nagyon jó. Akár megpróbálhatjuk tényleg azt, hogy így körbeálljuk az úrasztalát, ha egy kicsit szélesebbre húzzuk így a kezünket. Próbáljátok meg ti ott, akik jobbra és balra így összehúzni, ha sikerül. Jó? De azért nem kell nagyon megfeszülnünk, ha nem sikerül, nem baj. Jó, köszöntsük akkor a gyülekezetet. egy szép nagy köszöntéssel. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Jó, hát remélem, hogy azért a létszámotokhoz méltóan erősebb lesz majd a búcsú köszöntés. Az lenne a kérdésem, és most tényleg őszinteséget várok el tőletek. Ki az, aki már verekedett életében? Na jó, jó, azért egy-két kéz felemelkedik. Jó, jó. Rendben, rendben. Én is, megvallom nektek őszintén, én is verekedtem már életemben. Jó, hát akkor, ha túl vagyunk ezen a keserű pirulán, a következő kérdésem az lenne, hogy kivel volt már olyan, hogy veszekedés vagy verekedés közben egy harmadik fél jelent meg, és kibékítette a veszekedő feleket? Meg tényleg? Gyakran megtörténik veled, hogy kibékítenek? Jó, köszönöm, többiek? Na, azért ezt is átéltétek már néhányan. Volt olyan, hogy ti voltatok a békítő fél, aki odaállt két acsarkodó, verekedő, vagy egymásra csúnya szavakat ordibáló fiatal közé? Oh, nagyszerű, nagyszerű, köszönöm szépen. Ezt is vártam tőletek, hogy azért néha ez is megtörténjen a sok verekedés között egy-két békítés is. Ha figyeltetek, ez mai ige szakasz erről szólt, hogy vannak egymással verekedő, egymást bántó, lenéző, csúfoló emberek, egész embercsoportok. Itt két népről volt szó, akik így viselkednek egymással. És vannak olyan verekedések, amikor úgy tűnik, ugye kívülről, hogy hát ebbe már inkább én nem is lépek bele, mert hogyha próbálnék ott békíteni, akkor még én is kapok egy-két pofont. Úgyhogy bátorság kell hozzá. És ez az ige szakasz arról szól, hogy Isten annyira szeret minket, hogy belép az életünkbe. A legsúlyosabb, legkeményebb konfliktusokba, verekedésekbe, harcokba is, és ott békítő félként lép fel. Jézus Krisztus megjelenik, és azt mondja, hogy Ácsi fiúk és lányok, itt legyen vége a harcnak, legyen vége a küzdelemnek, mert Isten békét akar, békét szeretne a mi életünkben. Úgyhogy mindig, amikor esetleg megy fel a pumpa bennetek, és úgy érzitek, hogy valaki már nagyon-nagyon idegesít, és legszívesebben odaszólnátok, vagy inkább azt nem is mondom, hogy odaütnétek, akkor jusson eszetekbe, hogy van valaki, aki ott van mellettetek, ott van a szívetekben, és azt súgja, azt mondja nektek, hogy béküljetek meg, bocsássatok meg egymásnak, legyen köztetek béke. Mindig ott van az a harmadik fél, Jézus Krisztus, aki szeretné, hogy békében éljünk egymással. Ma így kívánjunk egymásnak, a gyülekezetnek áldást és békességet. Jó, szép hangosan.
Áldás, békesség.
Köszönöm szépen, most menjetek gyermekisten tiszteletre. A gyülekezet pedig eközben az ige hirdetésre készülve énekelje a 172. számú éneket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, hallgassuk meg most Istennek azon igéjét, amely alapján az ő üzenetét ma közöttetek hirdetni kívánom. Ez az ige szakasz pedig írva található a már előbb hallott hosszabb ige szakaszon belül, Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott levelének második fejezetében, onnan is a 14-től a 17. és 18. versig olvasom most az ő igéjét. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a mai napon egy nagyon gyakran használt, gyakran talán elcsépeltnek, közhelyesnek tűnő kifejezés, a békesség nyomába eredünk az Efezusi Levél második fejezetének segítségével. Szeretném, ha előbb vetnénk egy pillantást az ember, az emberiség benne, a mi személyes életünk nagyon is békétlen, békére vágyó helyzetére, majd arra fordítanánk a figyelmünket, hogy mit is jelent a Szentírás szerint a békesség fogalma, végül pedig azt vizsgáljuk meg, hogy Pál apostol szerint hogyan is érkezik el ez a békesség, amelyet ő itt hirdet a mi személyes életünkbe. Azt a szót halljuk, hogy békesség, talán először így lelki szemeink előtt egy kedves, hóval fedett téli tájat képzelünk magunk elé, amelynek közepén ott áll egy takaros kis házikó, benne meleg kályha mellett, forró teát vagy csokoládét szürcsölgetve, egy kedves kis család tölti el nyugalomban és békességben az estét. Olyan hétköznapi, ugye, maga a kép, hiszen csak csokoládé és tea kell hozzá, és mégis egyszerre szinte úgy érezzük, hogy elérhetetlen távolságban van tőlünk mindez. Hiszen a heti rohanás, a rengeteg tennivaló a munkában, iskolában felgyülemlett feszültség mellett, hogyan lenne lehetséges akár csak otthon, a védett családi fészekben is megélni legalább valami aprót, valami picit ebből a békességből. Ki lehet egyáltalán zárni, akár csak egy pillanatra is a minket körülvevő zaklatott, lüktető világot, hogy megéljünk valamit ebből a békességből? Leginkább talán éppen az mutatja, hogy valami probléma van az ember és a békesség kapcsolatával, hogy olyan sokat beszélünk róla, és mégis annyira hiányzik az életünkből. Előttem van az egyik szépségkirálynő választás győztesével készített villáminterjú. Megkérdezték a ifjú hölgytől, hogy mihez szeretne kezdeni a hírnevével, ha őt választják meg a világ legszebb nőjének. A válasz gyorsan, egyértelműen, talán kissé begyakorolva is hangzott el, a világ békéért fogok küzdeni. Egyszerre ugye naív és mégis nagyon ambiciózus vállalás. Talán mosolygunk is, de ha őszinték vagyunk, kicsit fel is sóhajtunk magunkban. Bárcsak azok is akarnának tenni a világ békéért, akiknek egy szép mosolyon kívül más is van a kezükben, ezügyben. De ha meghallgatjuk például a világ vezető katonai hatalmainak képviselőit, meglepő módon, de ők is azt állítják, hogy az összes új fegyverkezési program, tankok, repülők vásárlása, sőt atomrakéták beszerzése is nem a háborúra készül, hanem mindezzel ők a békét kívánják csupán fenntartani. Talán úgy tűnik, hogy igaz az ősi mondás még ma is sokak szerint, ha békét akarsz, készülj a háborúra. Tehát csak akkor lesz béke, ha te magad leszel a legerősebb, leghatalmasabb, akitől mindenki retteg és fél. Akkor békében élheted az életedet. És valóban a két fél közötti békességet Mi emberek leginkább az erők egyensúlyaként szoktuk leírni. Akkor van békességem, ha az ellenségeim nem tudnak nekem keresztbe tenni, ha nem tudnak legyőzni, ha nem tudnak elnyomni, nem tudnak elpusztítani, kizsákmányolni. A békesség tehát erő és hatalom kérdése lenne? Minél erőtlenebb az ember, minél gyengébb, minél kiszolgáltatottabb, annál kisebb az esélye, hogy békére leljen az életében. Mások szerint a békesség az igazság és a jog kérdése. Mi magyarok ismerjük elég jól, hogy milyen az, amikor az erő pozíciójából, de igazság nélkül próbál valaki békét teremteni. A 100 éve véget ért első világháborút lezáró békeszerződés, vagy inkább a legyőzöttekre kényszerített béke diktátumok nem hozták meg, nem hozták el azt a mindenki által várt békességet, sokkal inkább egy évszázadnyi szenvedést, újabb gyűlölséget és háborúk egész sorát szabadították el a kontinensen. Az ilyen békék, az ilyen félre sikerült békekötések vajon a rendszer apró hibái? Vagy ez lenne a jellemző ránk emberekre? Tudunk mi emberek egyáltalán tartósan békességben élni, békét teremteni? Első pillantásra minden esetre az emberiség története úgy tűnik, mintha jóformán csak a háborúk és a békétlenség folyamatos története lenne, melyet sokkal inkább csak rövid tűzszünetek és nem pedig békekötések tarkítanak. Egy tanár ismerősöm mesélte el éppen a napokban azt az izgalmas kis történetet, amely jól mutatja, hogy mennyire törékeny a béke. Furcsa módon az egerek világába kell egy pillanatra elkalauzolni magunkat. Ennek a tanár ismerősömnek az osztálya vásárolt egy teráriumot, amelyben megegyeztek, hogy 3 kisegeret a diákok szépen fokozatosan heti beosztásban fognak táplálni. Mindez az őszi fél évben szépen jól is haladt, az egerek szépen hisztak, növekedtek, azonban a karácsonyi sürgésforgásban a gyermekek elfeledkeztek az egerekről, és a karácsonyi szünetben senki nem etette meg őket. Így csak januárban vették észre, hogy mind a 3 kisegér elpusztult. De ami számunkra talán érdekes, az az, ahogyan a 3 kisállat meghalt. Nagyon tanulságos. Ugyanis amikor januárban megnézték a teráriumot, azt vették észre, hogy a 3 közül a leggyengébb kisállatból alig maradt valami. A másik 2, ahogyan egyre jobban éhesek lettek, összefogott ellene, és 2 együtt elpusztították a legkisebb egeret. Abban a pillanatban, hogy az éhség kerülgette az állatokat, győzött a szükség, összefogtak, és a korábbi békés együttélésnek vége is lett. De milyen érdekes, a 2 győztes, a szemre, emberi tekintetre látszólag egyforma erőt képviselő állat, külsérelmi nyomok nélkül pusztult el. Ők már olyan állapotban voltak, annyira egyforma erőt képviseltek, hogy nem kísérelték meg egymás megtámadását. Nem tudták egymást legyőzni, nem harcoltak, végül az éhségtől pusztultak el. Jól tudom, csak egerekről van szó. De vajon mi emberek nem hasonló módon intézzük a dolgainkat? Mint hogyha a béke az emberek között is csak az erősek sajátja lenne. Csak ott és csak addig van béke, ameddig az az erősebb félnek éppen érdekében áll. És lássuk be, nagyon gyakran nem áll érdekében. Ha az érdek vagy a szükség úgy kívánja, akkor a gyengébbnek bizony akár pusztulnia is kell. Az egymással farkas szemet néző győztesek, az erősek között pedig nem béke, hanem csak valamiféle, jól ismerjük ezt a fogalmat, hidegháború lehetséges. Akár merre fordulunk ebben a világban, pontosan azt látjuk, hogy ez a világ törvénye. Ember embernek farkasa Káin és Ábel óta. Kicsi és erőtlen el van nyomva, szegényebb emberek, népek és országok hiába keresnek békét a világban. De ne is menjünk olyan messzire. Lépjünk egyel közelebb kérdésünkhöz. Vajon mi hogyan keresünk a békét a családjainkban? Az örökös veszekedések között már szinte csak tűzszünetek vannak. Vajon kicsiben, a mi életünkben nem ugyanez a hatalmi logika mutatkozik meg ott a külső szemlélő által talán békésnek tűnő családi tűzhelyek mellett is? És milyen furcsa a modern keresztény gyökereit elvágni igyekvő nyugati ember még ideológiát is gyártott mindehhez. Ez szerint az emberiség nem is békére, hanem háborúra lett kialakítva, fejlődve, teremtve. Jobb, ha nem is vágyunk olyan utopisztikus dologra, mint a béke, mondják ezt például Marx és követői, akik szerint természetes rendje az életnek a harc, a háború, az osztályharc, de maga a darwinizmus mai napig ható gondolatrendszere is erről beszél, mindig az erősebb győz, mindig az erősebb marad életben. Az erősebb nép legyőzi a gyengébbet, az erősebb ember elpusztítja a gyengébbet. A gyenge végül elvész és eltűnik. Nincs béke, csak is háború van. Elég keményen hangzanak ezek a szavak. Ez lenne az igazság. És ha szemünket erre a földre szegezzük, amelyről azt írja Pál apostol, hogy nincs benne remény, mert Isten nélkül való, akkor azt gondolhatjuk, hogy ez az élet törvényszerűsége. De itt jön az evangélium nagy válasza, az a de, amely megfordítja mindezt, mert az evangélium törvényszerűsége és logikája éppen ellentétes ezzel. A Szentírás arról beszél, hogy Isten maga is látta, hogy mennyire gonosz és békétlen az ember. Így cselekvésre szánta el magát. Békességet akart és akar teremteni Isten és ember, illetve ember és ember között. És ha megnézzük, hogy mi volt Isten terve, akkor kibontakozik előttünk az is, hogy mit ért Isten a békesség fogalma alatt. Az Ószövetség jelentős része ugyanis azt az isteni tervet írja le, ahogyan az Úr egy földi közösségből, embereket csoportjából, egy konkrét népből az isteni igazság és békesség törvényeire épülő, kiválasztott népet formál. Olvasunk a törvény számtalan fontos részletéről, amelyben Isten a gyengét, az elesettet, az erőtlent védte az erősebbtől, a hatalmasabbtól. Békét és igazságot akart egy békétlen és igaztalan világban. Sőt, azt szerette volna, ha az egyes emberek után a népek és az országok között is béke uralkodik. Az Ószövetség szerint az Isten és az ember közötti béke, Isten uralmának elismerése az egyik pillér, az emberek egymás iránti tisztelete, megbecsülése és az elesettek, a gyengéknek nyújtott támogatása másik pillér, amin az a bizonyos nagybetűs, Istentől való békesség nyugodhat. Ez a nagyszerű isteni terv azonban nem valósult meg. Még a választott nép sem tudott a béke hírnöke lenni. És Pál itt, Izrael elbukott küldetésénél veszi fel a fonalat az efezusi levélben. A választott nép ugyanis a béke kiterjesztése helyett falat emelt a zsidóság és a pogány népek közé. Az apostol szeme előtt az Isten egyetemes üdvtervével szembeforduló, egészen konkrét kövekből és téglákból álló fal, a jeruzsálemi templom fala jelenik meg, melyen több helyen is olvasható volt görögül és latinul a szó, a kifejezés, az a pogány, tehát nem zsidó származású ember, aki belép a templom területére, halál fia. Az emberiséget szétválasztó ellenségeskedés, előítéletek és békétlenség legélesebb, legerősebb szimbóluma ez, az Istennel való kapcsolat kisajátítása. Az az igazán izgalmas, hogy éppen ebben, éppen a legfeszítőbb, a legkeményebb, a legfelháborítóbb emberi ellenségeskedésben a zsidók és pogányok közötti, emberileg nézve megoldhatatlannak tűnő békétlenségen keresztül akarja Isten megmutatni a békesség evangéliumát. Azt írja Pál, hogy Krisztus a mi békességünk, aki az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Majd így folytatja, megbékéltette mindkettőt egy testben a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett. Pál szerint tehát az Istennel és emberrel való békességünk kulcsa maga a kereszt. Krisztus keresztjében nyerhet békét az egymással ellenségeskedő két nép, az egymást gyűlölő két ember, és ami legfontosabb, békét nyerhet az Isten ellen lázadó emberiség is. A békesség titka tehát a kereszt, amely átformálja az ember gondolkodását, felfogását, értékrendjét, mert az ember hatalmi logikájával gyökeresen szembefordul a kereszt. Ahogy láttuk, valójában gyökerében minden egyes emberi kapcsolat személyi és közösségi szinten egyaránt a hatalmi törvényszerűségnek van alávetve. Békétlenek vagyunk, mert elnyomnak minket, és mi is elnyomunk másokat. Mert még a házasságainkba, a baráti, családi, munkatársi viszonyokba is befurakszik a békétlenség, az elnyomás, a hatalmi játszmák törvényszerűségei. Isten válasza mindenre azonban éppen a keresztben lett nyilvánvalóvá. A kereszt ugyanis megkérdőjelez és szétrombol minden hatalmi logikát, minden vélt vagy valóságos igazságon, sértettségen, a csak azért is nekem van igazam fölényén alapuló viszonyt. Isten válasza ugyanis az önfeláldozó szeretet. Az az Isten, akinek hatalmában áll minden, akinek jogában állna minden sértést megtorolni, minden vétséget százszorosan visszafizetni, az egész világ megdöbbenésére elvisel, elszenved minden békétlenséget és bűnt a saját testében. Feláldozza önmagát azokért, akik el akarják pusztítani őt. Ahogyan Ézsaiás könyvében olvassuk a legtömörebben, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. A Szentírásnak és az egész kereszténységnek ez a kulcsmomentuma. Krisztus megölte az ellenségeskedést a kereszt által önmagában. Mi célja lehet még bármilyen hatalmi harcnak? Annak, hogy az elsőbségért küzdjünk más népekkel szemben, annak, hogy bizonygassuk a munkatársainkkal, barátainkkal, párunkkal szemben, hogy mi valamilyen módon, valamilyen értelemben felsőbbrendűek vagyunk, vagy értékesebbek, vagy tehetségesebbek. Miért harcolunk kapcsolatainkban még a hatalomért, ha az, aki minden hatalom, önként lemondott róla? Miért küzdünk a vélt igazunkért olyan évekkel, évtizedekkel korábban elszenvedett sérelmek miatt, amelyek falat emelnek közénk és testvéreink, édes testvéreink, barátaink, férjünk és feleségünk közé, ha az, aki maga az igazság némán tűrte és elszenvedte a világtörténelem legnagyobb igazságtalanságát a kereszten. És miért nem tudunk mi emberek békét kötni az apró cseprő háborúinkban, ha az, aki maga a békesség fejedelme, eljött és egyoldalúan békét hirdetett a vele szemben gyűlölködő, őt a keresztre szegező világnak. Pál szerint, ha ezt az örömhírt, ezt az evangéliumot megértjük és engedjük közel jönni magunkhoz, ha átéljük az Istentől jövő békesség közelségét, az nem egyszerűen átformál minket, vagy kicsivel jobb emberré tesz bennünket, hanem így fogalmaz nagyon radikálisan, új emberré teremt. Az új ember belső változáson megy át, egész lénye átalakul. Ez az új, megtért, Istennel békét kötött ember lesz képes maga körül is békét teremteni. Az új ember képes lesz arra, hogy megbocsásson. Nem csak 7-szer, hanem ahogy Jézus mondja, még 70-szer, 7-szer is. Az új ember lesz képes arra, hogy odafordítsa még a másik orcáját is annak, aki megüti jobb felől. Az új ember lesz képes arra, hogy odaadja a másik ruháját annak is, aki elveszi az egyiket tőle. Egy szóval ez az új ember képessé válik áldozatot hozni, mert megértette, felfogta, lényévé vált az, hogy ő érte, valaki korábban már mindent feláldozott. És mondhat bárki bármit, állíthat korunk ideológiája, akármit, a békességteremtés, az áldozatos szeretet nem a gyengeség jele, mert csak és kizárólag a legerősebb képes önmagát is feláldozni másokért. Pál azt állítja, hogy ez a békesség képes egységet létrehozni a pogányok és zsidók között. És látjuk, hogy az egyház története bizonyította valóban zsidó származásúak és pogányok a keresztény gyülekezetekben együtt, közösségben élhettek. Addig mindez elképzelhetetlen lett volna. De Pál máshol kiterjeszti ennek a békességnek a határait. Azt mondja, hogy Krisztusban nincs sem nő, sem férfi. Nem arról beszél itt, hogy a nemi különbségek eltűnnek, hanem arról, hogy Isten békessége a két egymással gyakran versengő, küzdőn, nem között is eltörli a viszályt. Majd pedig ezt írja, Krisztusban nincs sem szolga, sem szabad. Krisztusban az egymást kisemmiző, embertelenítő társadalmi rendszerek és szabályok sem élhetnek tovább. És valóban azt látjuk, hogy a kereszténység nem egyszer, hanem egészen pontosan kétszer is legyőzte a rabszolgaságot. Hihetetlen ereje van ennek a békességnek. A nagy kérdés csupán az számunkra, hogy mindezt mi, hol és hogyan tudjuk a mi életünkben megjeleníteni. Egy pillanatra most álljunk meg, és nézzünk a saját kapcsolatainkba legvégül. Nem kell most népekről beszélni, beszéljünk házastársakról, barátokról, gyermekekről és szülőkről, testvérekről, ahogyan azt Pál apostol a levele második részében nagyon gyakorlatiasan teszi is. Mindannyiunknak van olyan kapcsolata, amelyben a békesség harmóniájáról talán csak álmodni lehet. Ne legyünk álszentek. Vannak olyan testvérek, akik évek óta nem állnak egymással szóba. Vannak olyanok is, akik meg jobb lett volna, hogyha nem álltak szólna szóba egymással. Vannak olyanok, akik házastársak, akik között szintén háború dúl. Vannak, ahol nagyon kemény sérelmek, bántások, hűtlenség a feszültség oka. Másról pedig csak úgy gyűlik a sok apró, cseprő, pici bántás, feszültség, bosszantás, és lassan halad a robbanás felé. Hogyan lesz béke bármelyik esetben? Hogyan tudok megbékélni valakivel, legyünk nagyon őszinték, valakivel, aki iszonyúan idegesít, és mégis együtt kell vele élnem? Az evangélium néhány fontos dolgot elárul ezzel kapcsolatosan. Először is, kedves testvérem, neked, nekem, nekünk kell lépnünk. A helyzet önmagától nem lesz jobb. Már régen rossz, ha arra várunk, hogy a másik fél változzon meg, kérjen bocsánatot, legyen olyan egyszeriben, akit mi el tudunk viselni. Másodszor, könnyen lehet, hogy neked kell megváltoznod, kedves testvérem. Neked kell nagyobb szeretetet mutatnod, neked kell a megbántott, a sértett, a fölényes pozícióból váltanod. És ez nagyon nem lesz könnyű, ez nagyon nem egyszerű. Harmadszor pedig, és ez a logikus következmény az első kettőnek, a békéért mindig áldozatot kell hozni. Ez az evangélium legfontosabb üzenete a számunkra. Isten az egyszülött fiát áldozta fel azért, hogy mi, emberek, megbékéljünk vele. Ha Istennek ilyen áldozatot kellett hozni, akkor hogyan gondolhatjuk azt, hogy nekünk, a saját kapcsolatainkban nem kell áldozatot hoznunk a békéért. Végül pedig negyedszer Pál apostol emlékeztet minket arra, hogy az ilyen béketeremtés, békekészítés, a szeretetből meghozott áldozat mindig hatással van arra, akiért megtörténik. Ha Krisztus áldozata minket új emberré formál, új emberré teremt, ugyanúgy biztosak lehetünk abban is, hogy a mi áldozataink, a mi megbocsátásunk sem marad hiába valónak. Ha mindezzel Krisztusra mutatunk, akkor én hiszem, hogy változás fog történni. Kedves testvérek, Pál apostol 2000 éve meg volt győződve arról, hogy már egy békétlen, elnyomó és gyilkos világban élünk, Isten kegyelméért, az ő kegyelméből, Krisztus áldozatáért mégiscsak van reménység. Mégis lehet békénk vele, és képesek lehetünk békét teremteni a saját környezetünkben is. Habár ez nem lesz könnyű, nem lesz áldozat nélkül, legvégül csak azt szeretném hangsúlyozni, amit maga Jézus Krisztus hangsúlyoz a hegyi beszédben, bíztatásul a számunkra. Ezt mondja Jézus, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ez a csodálatos lehetőség, ez a csodálatos perspektíva adjon nekünk erőt, bátorságot és hitet. Békét teremteni ott is, ahol a békétlenség uralkodik ma még. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, készülve a konfirmációs fogadalmak megújítására, énekeljük most a 370. számú dicséretünk első versszakát. Kedves ünneplő gyülekezet, szeretettel köszöntjük most a konfirmációi fogadalmát megújítani szándékozó két testvérünket, Kis Irént, aki 60 évvel ezelőtt konfirmált, illetve Bálint Gábor testvérünket, aki 30 évvel ezelőtt tett fogadalmat. Kérem, hogy fáradjanak most ide az úrasztala elé. Kedves fogadalmat megújítani szándékozó testvéreim, és kedves gyülekezet, készülve a fogadalmak megújítására, mondjuk el együtt, közösen, fennhangon, közös keresztény hitvallásunkat, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, évtizedekkel ezelőtt történt konfirmációtok alkalmával Isten szövetségének, a keresztjén Anya Szentegyháznak tagjaivá váltatok. Arra kérlek most benneteket fogadalmatok megújítása alkalmával, hogy jelentsétek ki ezt a szándékotokat továbbra is. Kérdezem hát tőletek, kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és egész életetekkel róla vallást tenni kívántok továbbra is. Ha igen, feleljétek, én ezt kijelentem. Most pedig azt kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus hűséges követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. A mindenható Isten adjon nektek erőt, kitartást és hűséget ennek a fogadalomnak a megtartásához. Most pedig fogadjátok az ő áldását. Az Úristen pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket az ő szeretetétől, mely a mi Urunk Jézus Krisztusban van. Amen. Most szeretném kérni Gondnok Urat egy köszöntő elmondására.
Kedves testvérek, a református bibliaolvasók alahoz mai ige javaslatának a utolsó versével szeretnélek köszönteni. A Római Levél 13. rész 7. versébe olvashatjuk: adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet. Akinek pedig tisztelettel, a tiszteletet. Most ez egy különleges alkalom, mert most ez úgy gondolom a gyülekezetre érvényes, hogy mi adhatjuk meg a tiszteletet nektek. És köszönjük azt a hűséges szolgálatot, amit eddig végeztek, és reméljük, hogy a jövőben is még megtapasztalhatjuk ezt. Köszönjük szépen!
Isten áldja fogadalom tévő testvéreinket, és köszönjük hosszú évtizedeken át tartó hűségüket eddig is. Gyülekezet helyét elfoglalva, az úrvacsorára készülve, énekelje most a 273. énekünk első versszakát. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg most, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek írott első levele 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja mindez nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk elején bűnvalló imádságban járultunk a mi Úrunk színe elé. A fogadalom megújítás alkalmával pedig közösen együtt megvallottuk hitünket. Egyházunk rendje és szokása képpen bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után még néhány kérdést teszek fel nektek, mielőtt az úrasztalához járulunk. Feleljetek igaz hittel és hallható szóval a következő kérdésekre tehát. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szent Lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. És végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Én is veletek együtt, kedves testvéreim, hiszem és vallom, ígérem és fogadom mindezt. Most pedig testvéreim, járuljatok szép rendben, alázatos szívvel az úrasztalához, énekelve a már megkezdett 273. dicséretünket, majd pedig folytatólagosan egészen a 277. dicséretünkig. Gyülekezet, foglalj el helyét! Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele ma Isten kegyelméből mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Értek, hajtsuk meg fejünket, és ezért imádkozzunk és adjunk hálát a velünk közölt kegyelemért. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk a Jézus Krisztus által, hálás a mi szívünk, és csodálkozással van tele, amikor arra gondolunk, hogy milyen hatalmas áldozattal teremtettél békét köztünk és közted, esendő bűnös ember és szent és tökéletes Isten között. Atyánk, köszönjük, hogy mindez kegyelemből van, és nem a mi érdemünk, hogy nem a mi jóságunk, hűségünk, szeretetünk számít, amely töredékes és esendő, hanem Krisztus szent és tökéletes jósága, hűsége és szeretete az, amit te nekünk tulajdonítasz. Atyán, köszönjük, hogy ez a kegyelem nem csak megjobbít, megjavít, hanem egészen új embert teremt, hogy újjászülethetünk Jézus Krisztusban. Így köszönjük azt, hogy együtt közösségben élhettük át az úrvacsora sákramentumát. Köszönjük azt, hogy ez a közösség veled kiterjed egymásra, másik emberekre is, erre a közösségre, erre a gyülekezetre, hogy az a szeretet, amit tőled kapunk, az átformálhatja emberi kapcsolatainkat is. Drága mennyi atyánk, azért könyörgünk most, hogy az a kegyelem, amit kaptunk tőled, az valóban megjelenhessen a hétköznapjainkban is. Add, hogy békét tudjunk teremteni ott, ahol eddig békétlenség volt. Add, hogy szeretetet tudjunk vinni oda, ahol eddig szeretetlenség volt. Így imádkozunk kapcsolatainkért, imádkozunk a házasságokért, imádkozunk a barátságokért, azokért a családokért, ahol feszültségek, nehézségek és problémák vannak, szülők és gyermekek viszonyáért, hogy jelenj meg te mindenhol, mint harmadik fél, aki békét hirdet, a kereszt békéjét. Így könyörgünk gyülekezetünkért, annak minden egyes tagjáért. Eléd hozzuk fogadalmukat megújító testvéreinket. Köszönjük az ő hűségüket, szeretetüket, az ő példájukat, és kérünk téged arra, hogy őket és minket is erősíts meg a hűségben és odaadásban. Így könyörgünk azért, hogy a gyülekezet gyászoló, veszteségeket elhordozó tagjaival is legyél ott, vigasztaló szent lelkeddel. Jézus Krisztusért kérünk, hogy te maradj a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Most pedig együtt, közösen mondjuk el fennhangon a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el most helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapi istentiszteletünkön, különös szeretettel azokat, akik talán most vannak itt először közöttünk, ők még élesebb füllel figyeljenek hétközi alkalmaink hirdetésére, nagy szeretettel várjuk őket minden egyes alkalmunkon. Szeretettel hirdetem, hogy a ránk következő héten, hétfőn este 6 órától kórus próbát tart a gyülekezeti teremben, várja szeretettel az énekelni vágyó testvérek jelentkezését, jelenlétét. Kedden este 6 órától Bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben 7 óráig, amikor kezdődik a presbiteri gyűlés. Erre a Bibliaórára is nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Most éppen a 10 parancsolatot magyarázzuk a Heidelbergi KT segítségével. Az alkalom nyitott, örömmel várunk mindenkit. Szerdán délelőtt 10 órától nyugdíjas Bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben, illetve szeretném hirdetni, hogy ettől a héttől kezdve szerdán este 6 órától újra elindítjuk az ige körüli alkalmunkat. Egyelőre a gyülekezeti teremben este 6 órától várjuk azokat, akik szeretnének egy-másfél órában beszélgetni a vasárnap elhangzott ige hirdetésről, az ige hirdetés alapigéjéről. Szintén nyitott a kör, az alkalom, azokat is várjuk szeretettel, akik esetleg csak belekóstolnának, mit jelent kisközösségben együtt lenni, így a vasárnap istentisztelet után. Akiknek este 6 óra már későn van, azokat csütörtök reggel 8 órára várjuk, ugyancsak a gyülekezeti terembe egy napkezdő bibliaórára és imaórára szintén zárt, nem is zárt, bocsánat, kis körben, néhányan vagyunk jelen, családias légkörben lehet az ige körül lenni. Illetve hirdetem, hogy most csütörtökön este 7 órától Gyarmati Imrénél lesz az Ádám kör, szeretettel várjuk a férfi testvéreket. Ezen a héten pénteken konfirmációs órákat szokott rendben megtartjuk, illetve szombaton este 6 órától ifjúsági istentisztelet lesz itt a templomban. Erre várunk minden kedves fiatal testvérünket, konfirmandus korosztálytól fölfelé egészen, ameddig csak nem szégyeljük. Várjuk az ifiseket. Ezzel egy időben ugyancsak szombaton vespera lesz, ezúttal az evangélikus templomban, oda várjuk a testvéreket, tehát az evangélikus templomba kell érkezni. A mai napon az igét Rácsok Zsuzsa testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. A mai napon, mint annak szemtanúi is voltunk, konfirmációi fogadalmát megújította közöttünk Bálint Gábor és Kis Irén testvérünk. Életükre Isten áldását kérjük még egyszer. Átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. November 6-án kedden presbiteri gyűlés lesz, kérjük a presbitereket, hogy a meghívót írják alá a pénztárosi asztalnál, illetve hát miután ez nyílt az alkalom, bárki, aki érdeklődik, a szeretettel várjuk. Esperes úr tájékoztatott arról minket, hogy november 1-től Szász Lajos lelkész testvérünk megválasztása jogerőssé vált, úgyhogy gratulálunk a választáshoz és sok erőt a szolgálathoz. Nagy Péter lelkészünk kibúcsúztatása jövő vasárnap 15 órás istentiszteleten lesz, tehát 10 órakor fog ő prédikálni, úgyhogy a 10 órásra is tessék csak jönni, és 15 órától lesz a kibúcsúztatása, ahol hálát adunk a szolgálatáért, és reméljük, hogy a további más szerepbe végzett szolgálatának is örülhetünk majd. Utána szeretett vendégség lesz, és erre szívesen várjuk a sütemény alkotóknak a műveit. A továbbra is keresünk óvónőt, Vágvölgyi Erzsébet óvoda vezetőnél, illetve Hörömpöli Csaba intézményi koordinátornál lehet ezzel kapcsolatban jelentkezni. A ránk következő hétre ima téma javaslatunk, a halálra készülőkért, a súlyos betegekért imádkozzunk. És továbbra is várjuk 4:10 és 3:10 között a torony szobába az ige hirdetésére, a gyülekezetér ima közösséget, vállalókat. A jövő évi gyülekezeti tábor pedig július 8 és 13 között lesz Beregfürdőn, erre is várjuk a jelentkezőket. És kárpátaink testvéreink javára továbbra is lehet megfelelő befizetéseket eszközölni. Köszönöm szépen!
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkezve, énekeljük előbb záró énekünket, a 397. számú énekünk első 3 versszakát, majd közvetlenül utána énekeljük el együtt közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és utána pedig fogadjuk Isten áldását. Tehát záró énekünk következik, 397. dicséretünk. Fogadjuk tehát Isten áldását, az Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség.